a várakozás veszélyeiről szeretnék szólni. Tudom, hogy az elmúlt alkalommal is hasonló témával voltam itt egy hónappal ezelőtt, de most más érveket és más gondolatokat próbáltam előhozni. Most is hoztam magammal egyébként John Paulin a végidőről szóló bibliai tanítás című könyvét. Ha valakinek nincs még meg, én majdnem azt mondom, hogy kötelező olvasmány lenne mindenkinek. Olvassátok el, több mint 20 évvel ezelőtti eseménynek a kapcsán született meg az a könyv, amikor Vékóban egy volt adventista szakadár hatalmas tragédiát okozott, és azóta is óriási sebet ejtett az egyházon. David Koresről van szó. De azok a törvényszerűségek és azok a meglátások, amit Paulin megfogalmaz, abszolút aktuálisak napjainkban is. A másik könyv, ami nem kapcsolódik a mai igehirdetéshez, de annál inkább fontos kérdés, ez pedig Háló Sándornak jelent meg Jézus testvérételéről egy nagyon-nagyon jó kis könyvből, egy példány van itt nálam, ha valakit ez érdekel, megkaphatja. A várakozás veszélyei. Timóteushoz írt levélben Pál apostol ezzel bátorítja a fiatal munkatársát, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Azt hiszem, hogy nyilván más szituációban írta ezt az apostolnak a fiatal munkatársnak, de napjainkban, mikor Jézus eljövetele egészen a küszöbön van, mikor a világ szemlátomást rohan a maga vesztébe, óriási szükségünk van arra nekünk, hívőknek, akik bízunk Jézus ígéreteiben, hogy ne legyen bennünk félelem. És az a gyanúm, hogy ettől a félelemtől nem szabadultunk meg teljesen. Ennek az okait is meg kell vizsgálnunk, hogy miért van rajtunk félelem. A másik veszély, ami a várakozásban elérheti az embert, ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok, Tesszalonikiai első levélben. Itt már a második eljövetellel kapcsolatban említi ezt a gondolatot. Amikor kiszámolták elődeink 1844-re a második eljövetel időpontját és csalódtak, utána nagyon sokan mély álomba zuhantak. És valahol az a bizonyos laodiceai állapot ettől az időponttól datálódik. Ezután ment két irányba, majdhogy nem az adventizmus. Olvasom is Habakuk próféta könyvében a második fejezet első 4 versét, ami nagyon jól ismert számotokra. Akkor tájt a testvérek is elővették a csalódás alkalmával. Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, és figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám, és én mit feleljek panaszom dolgában. Így felelt nekem az Úr, írd le ezt a látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás bizonyos időre szól, de a vége felé siet, és nem csal meg. Figyeljétek, siet. Következő mondat. Ha késik is, várjál rá. Érzitek? Tehát siet is, késik is. Most melyik? Te siet, de ha késik is, várjál rá, mert bizonnyal eljön, nem marad el. Ímé a fölfovalkodott embernek nem igaz a lelke, de az igaz a hite által él. Nem véletlenül ragadta ki Pál apostol ezt a negyedik verset, több levelében is újból és újból előhozza, hiszen ez valahol létkérdés az utolsó napokban különösen, de mindig az volt. Gondoljunk csak a harmadik angyal üzenetének a tömör megfogalmazására, a 12. verse. Itt vannak azok, akik megtartják az Isten parancsolatait, és itt vannak azok, akiknél a Jézus hite megvan, akik rendelkeznek a Jézus hitével. Napjainkban két szélsőségtől kell félni. A küszöbön álló végre felizgatott várakozás. Ugye most erről nem akarok szólni, amit az elmúlt alkalommal már szóltam, hogy időpontkitűzés, meg különféle ilyen felizgató prédikációk, előadások mai napig is elhangoznak, és rengeteg a követőjük, rengetegen lájkolják ezeket. Küszöbön álló végre felizgatott várakozás mit fog eredményezni? Dátum meghatározás, bűntudat kivetítés, mert ha nagyon közel van, akkor minden jó érzésű hívő emberben feljön, hoppá, én nem vagyok kész. És ha nem vagyok kész, hogyan tudok ezen enyhíteni? ha meglátta a másik emberben, még nagyobb bűn van, mint bennem. Nem, sokkal jobb. Ez egy olcsó megoldás, és praktikus, működik. Nem ezt tanácsolom, csak úgy mondom. Gondolom, értitek, miről beszélek. És a mérgező hatású kultizmus. Mert lehet, hogy most mindent egy lapra kell föltenni, igen hamar áldozataivá válhatunk szörnyűséges megtévesztéseknek. Amikor alig-alig valamire tér el a bibliai kijelentéstől az üzenet, amit képvisel az illető. Tudjátok, egy hamis információ az igaz evangéliumba beágyazva, ha az csak 1% a hamis, az ugyanolyan halálos méreg. Tehát erre nagyon-nagyon kell figyelnünk. A rövid távú vágta egyszer csak maratonra vált. Hát nem vagyok egy nagy sportember, ezt be kell vallanom nektek töredelmesen. A negyedik emelet lift nélküli házban valamennyire kiegyensúlyozza ezt a hanyagságomat, mert ahogy idősödik az ember, mire leérek a földszintre, eszembe jut, hogy mit felejtettem fönn, úgyhogy így megvan azért a napi testmozgásom. De nyilván, most valaki indulna egy futóversenyen, és azt mondják, hogy 100 méter. Nyilván az ember összeszedi minden erejét, 100 méter, ezt a számos lefutom. Menet közben hangos bemondom, bemondják, ja, bocsánat, tévedés, ez a maraton. Mit fogtok csinálni? Értitek? Itt van Jézus eljövetele, utána jön egy másik információ, hogy nem most, majd később. Nem fog menni a dolog. Nem fog menni a dolog. Akadályok a végről szóló proféciák azonnali teljesedése előtt. Majd néhányat megpróbálok felsorolni. Mit fog eredményezni? Közömbösség, lanyhuló elkötelezettségérzés. Óhatatlanul. Tehát se a sürgetés nem jó, se az nem jó, hogy még úgyse jön, még egy kicsit várhatunk. Tehát valamit meg kellene értenünk, és meg kellene látnunk, hiszen mi késztet sokakat, hogy a vég eseményei időzítésének a kutatásával foglalkozzanak? Nézzük meg ezt a szöveget. Adventisták sokan felkészületlenek, úgy élnek, mintha Jézus soha nem jönne vissza. Igaz ez a mondat? Sajnos igaz. Nagyon sokan adventhívők úgy élnek, mintha Jézus soha nem jönne vissza. Megkockáztatom, az adventisták döntő többsége sajnos a mai szekularizált világban így él. Miért aggályos mégis a vég kiszámítása? És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. A Szentírás tanításával ellentétes. A megközelítése is ellentétes. Hogy Jézus azt mondta, hogy nem tudhatjuk azt a napot és órát. Mikor megy föl, tanítványainak azt mondja, nem a ti dolgotok tudni az időket és az időszakokat. Tehát ez nagyon fontos megértenünk, hogy a legnagyobb probléma, jó szándékkal történnek ezek a törekvések és ezek a számítgatások, azért, hogy felrázzák az alvó advent közösséget. De hogyha egyszer a Bibliában nincs ilyen adat, és nincs megerősítve, akkor ez problémás. Soha nem az időpontról szólnak a végidő jelei. Akár Máté 24, akár Jelenések könyve, bármit említünk. Soha nem az időpontról, sokkal inkább a folyamatos készenlétről szólnak. A folyamatos készenlétről. Ezeket meg lehet vizsgálni külön-külön, ezeket a tételeket. Most én próbáltam összegezni, mert nagyon beleveszekednénk az időbe, hogy ezeket mind kifejteném, és mind most próbálnám bizonyítani. Ráadásul a hatása épp az ellenkező, amit várnak tőle. De azt hiszem, ez megint logikus, nem? Körülbelül 30 évvel ezelőtt ismertük meg mi is feleségemmel az igazságot, és elég hamar dönteni tudtunk mellette, mert teljesen logikusnak tűnt, sőt, egészen más volt, amikor az első bibliatábor után ott megismerkedtünk egy családdal a táborban, és nyáron voltunk ebben a bibliatáborban, és ősszel meghívtak a kerességükre, és mikor mi ott voltunk a kerességen, azt éreztük, azt éltük meg a feleségemmel, hogy ez nem lehetséges, csak az Isten szent lelke jelenlétével. És egymás között meg is állapodtunk, hogy ha netán véletlenül mégis valamelyikünk megkeresztelkedne, akkor együtt tegyük. Hogy mind a ketten. bekövetkezett rá 2-3 évre. De mi történt 30 évvel ezelőtt? Emlékeztek rá? Szovjetunió felbomlása. És még egyszer megnéztem az interneten, utána néztem, másfél év alatt lezajlottak az események. Amikor Gorbacsov elindította a perestrojkát, meg próbált valamiféle reformokat, senki nem gondolta, hogy néhány év múlva a Szovjetunió, mint rendszer, úgy, ahogy van, összeomlik. Így van? Senkinek álmában nem volt ilyen. A Biblia miről beszél? Egypólusú világról. Mi voltak a tények? Hidegháború, 2 erős hatalom a világon. Úgy nézett ki, hogy ez teljesen a Biblia proféciák irányába mutat, és hamarosan bekövetkezhet a vég. Sőt, a vallási ébredés szinte mindenütt. Persze főként a kelet-európai államokban, meg a volt szovjet érdekeltségi területeken, de nyugaton is hatalmas vallási érdeklődés volt ebben az időben. Megint csak egybecsengett a Biblia proféciáknak az útmutatásával. Európai egység. Persze, hogy tudtuk a 17. fejezetből, hogy ez nem lesz örökérvényű, ez csak bizonyos ideig tart, de formálódik. És láttuk, hogy ez a szemünk előtt Amerika világhatalma. Az új világrend lehetősége, nincs előtte akadály. Eltelt 30 év. Napjainkban harcos iszlám megjelenése. Hallottam, olvastam már harcos iszlám megjelenése. Hallottam, olvastam már, meg hallottam előadásokat is erről, hogy hogyan próbálják az iszlám államot és a többit a bibliai proféciákba berakni, de valahogy nincsen skatujája, nincs fiókja ennek. Ez nem volt betervezve. Itt valami nem stimmel. És szeretném rögtön hozzátenni, függetlenül attól, hogy óriási problémát okoz Európának, meg az egész világnak ez a nagy fölfordulás, de az iszlám hívőknek döntő többsége keresztényeket megszégyenítő becsületes életet él. Nem mindenki terrorista közöttük. Vannak köztük azok is. Ezt is szerettem volna azért hozzátenni, de nézzük csak meg, a nyugati demokráciák töretlen szekularizmusa. Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent ez a kifejezés, talán igen, mert az elég gyakran használjuk. A szekuláris az nem ateista. A szekuláris még akár templomba is jár, csak egy másodpercig nem hiszi el, hogy Isten teremtette a világot, hogy neki bíznia kell Istenben. Ez a szekuláris. Ez az is. Vallásos is, meg nem is. Komputer. Hát itt a koronavírus azért megmutatta, hogy nagyon sok minden jóra lehet használni a komputert. Ugye beindult nem csak a munkahelyeken a home office, hanem a mi köreinkben is, mikor nem tudtunk összejönni, akkor ugye azért mégiscsak jók voltak, hogy interneten megjelentek előadások, de azt hiszem ti is tudjátok, hogy nem csak a jó található meg az interneten, sőt. Hát véletlenül nem a megszenteletlen vágyak felgerjesztése a komputer elsődleges területe és célja, vajon nem az önzés, nem a másik kipellengerjezés, és sorolhatnám. Tehát ez az egész információ, hogy mennyire felpörgette a pedofilizmust, a legkülönfélébb elkorcsosult dolgokat. Tehát lehet, hogy nem is annyira, tehát ha mérlegre tesszük, akkor úgy látom, hogy a gonoszság sokkal jobban terjed a komputeres segítségével. A maradék sikertelenség sorozata, tömegeket egyáltalán nem foglalkoztatják azok a kérdések, amiket mi próbálunk elmondani nekik. Nem érdekli az embereket, nem azért nem jönnek el, mert hogy nem érdekli őket, önnekik nem ez a problémájuk. Ők alapokkal nincsenek tisztában, és amit mi mondunk nekik, az olyan, mintha kínaiul beszélnék olyan embereknek, akik nem tanultak kínai nyelvet. Nem kell nekik ez a fajta tanítás. Kísérletet tett egyházunk, mert ugye főként ez a szekuláris, meg ez a sikertelen evangelizálás, ez főként a jóléti országokban jellemző, főként Észak-Európában, ugyanakkor Dél-Amerikában, Afrikában pedig nagyon nagy tempóban és léptékben halad előre az adventizmus, és bővölködnek, szaporodnak a gyülekezetek. Éppen ezért a legtehetségesebb evangelizátorokat összegyűjtötte az egyház vezetése, 20 embert, ha jól tudom, én is úgy hallottam ezt az információt, és fölküldték őket az északi államokba, tehát Svédország, Norvégia, Dánia, hogy tartsanak valami átfogó evangelizációt. Hát szeretném mondani, nem tudom, mennyire ismeritek ezt a dolgot, ugye fiamék Svédországban élnek, Stockholmban, ott szinte mindenki tud angolul. Tehát még nyelvi akadály sincs. Szinte mindenki beszél angolul, tehát még a nyelv sem olyan, ami esetleg fékezni a dolgokat. Néhány hónap múlva a 20 sikeres evangelizátor letargiába zuhant. Mert ami nekik ment ott Közép-Amerikában, az meg sem érintette az embereket Svédországban, Norvégiában. Jólétben élnek az emberek, nem érdekli őket. Ezeket én úgy látom, mint akadályokat, de nagyon szeretném, hogyha nem azzal mennétek el, hogy Olá Laci idejött, és azt mondta, hogy ej, ráérünk arra még, mert felsorolt egy csomó akadályt. Emlékeztek arra a népmesére, többször előfordul, persze nem a Bibliában, hanem a népmesében, hogy a királyfi akkor kapja meg, vagy a szegény legény, akkor kapja meg a királylány kezét, kimutat az öreg király, ott van szemben egy domb, egy nagy erdővel, kivágod az erdőt, fölszántod, beveted a magot, learatod a búzát, kicsépeled, megörlöd, és ott a friss kenyér az asztalomon. Akkor megkapod a lányomat. Hát a mesében megcsinálta a királyfi, meg a szegény legény, mit tudom én kicsoda. A Bibliában is bent van ez az ige. Ámos próféta 9. fejezet 13. verse. Íme jönnek olyan napok, ezt mondja az Úr, amikor utoléri a szántó az aratót. Hát hogyan? A szántó utoléri az aratót. A szőlőtaposó a magvetőt. Pillanatok alatt megfordul minden. Istennek van hatalma, ahogy akkor a Szovjetuniót elforgatta. Neki van hatalma egyik napról a másikra ezeket a látszólagos akadályokat megszüntetni. De jelenleg úgy látom, hogy ezek mégsem azok a jelek, amiket klasszikusan mi beazonosítottunk. Lehetséges, hogy éppen ezért nem a beazonosításokkal kéne annyira foglalkozni, nem annyira a történelmi megfeleltetéssel, hanem inkább a mondani valóját kéne megértenünk az igének, főként Jelenések könyvének. Nem azokat a lefoglalt fogalmakat szajkózni, amik nincsenek is benne a Bibliában, csak a történelemből kikövetkeztettük őket. Hogy inkább megérteni, hogy mit jelent az antikrisztusi, semmint emlegetni egy bizonyos egyház főte miatt. Mindenki maga dönti el, hogy miről szól a Biblia és miről nem. Mindenesetre Ellen White szemelvények első kötetében most, amit a múltkor idéztem, hogy nem szabad idő izgalmában élnünk, most kiválasztottam a szöveg előzményét is ennek a szakasznak. Tehát a 189. oldalon a következőt olvashatjuk Ellen White tollából. Az időket és időszakokat Isten saját hatalmába helyezte. És miért nem adta nekünk ezt a tudást? Mert nem használnánk helyesen, ha megtette volna. Logikus, nem? Nem használnánk helyesen. Ebből a tudásból eredően megváltozna a helyzet népünk között, és ez nagy mértékben hátráltatná azt a munkát, amellyel Isten felkészíti népét, hogy megállhasson azon az eljövendő nagy napon. Nem szabad az időizgalmában élnünk. Nem szabad azokra az időkre és időszakokra vonatkozó spekulációkban elmerüljünk, melyeket Isten nem jelentett ki. Már említettem nektek a nagy csalódás és az utána következő állapotokat, a beteljesedett proféciák fejezetben, a nagy küzdelemben a következőket olvasom. Mikor a keresték, kutatták az emberek, és nem tudom mennyi információtok van erről, körülbelül 1 millió advent hívő volt a nagy csalódás előtti napon még a 17 milliós Amerikában, és hányan maradtak meg következetesen a helyes biblia értelmezés mellett? 25-en, 30-an? 50-en voltak a legtöbben azon a bizonyos szombatkonferencián, az egyiken? Néhány éve. És ebből épült fel később a hetednapi adventista egyház. Ez időtájt megjelentek a fanatikusok is. Egyesek, akik üzenetet lelkes híveinek mutatták magukat, nem tartották Isten igéjét egyedüli csalhatatlan útmutatójuknak. Azt állítva, hogy a lélek vezeti őket, saját érzéseikre, benyomásaikra és elképzeléseikre hagyatkoztak. Aztán később azt írja, hogy fanatikus elgondolásaik, cselekedeteik nem találkoztak az advent hívők nagy testületének rokonszenvével, és szégyent hoztak az üzenetre. David Koresh nem csak tragédiát okozott saját magának és még 80-valahány embernek, hanem az egész advent népet tönkretette, ha úgy tetszik. Azóta is minden február 27-én tele van a világ sajtó, hogy mi történt 93-ban. És a hetednapi adventista egyház név ki van írva. Független attól, hogy semmi köze nem volt az egyháznak hivatalosan ehhez a történethez. De azt hiszem, itt Magyarországon is, amikor megtudják az emberek, hogy nem csak adventista egyház van, hanem van még mellette második, harmadik, és ugyanazt hirdetik, és egymással nincsenek, akkor ez megint enyhén szólva probléma. Sátán, ami atyánk fiainak vádolója, ő készített embereket arra, hogy az Úr népének tévedéseit és hibáit figyeljék és kipellengérezzék. Figyeljétek? Mikor lesz a dicsőséges egyház? Mikor lesz? Nem a büntelen egyház, mert olyan nem lesz. Dicsőséges egyház mikor lesz? Közvetlen az eljövetel előtt. Most a küzdő egyházban élünk. Persze, hogy vannak hibák. Persze, hogy vannak tévedések. Hibáit, tévedéseit kipellengérezzék, nemes tetteikről pedig hallgassanak. Jellemző, ugye? Mi alatt Isten lelke megmentéséért fáradozik, Sátán is serénykedik. Amikor Isten fiai megjelennek az Úr előtt, Sátán is közéjük lép, és igyekszik minden megújhodási mozgalomhoz megszenteletlen szívű és zavart gondolkodású embereket is csatlakoztatni. És aztán folytatódik tovább az írás, ajánlom nektek, hogy olvassátok el nagy küzdelemnek ezt a szakaszát. Ne akarjunk többet tudni, mint amit a Biblia mond. Nagyon sok esetben, mikor valami történik a világban, és képzett adventisták azonnal tudják, hogy ezt milyen proféciával lehet beazonosítani. Ez nem jó. Ez nem jó. Tehát nem a régi tanításokat szeretném megtagadni, szó nincs erről. De állandóan ezen lovagolunk, nekünk megvannak a beazonosításaink, ahelyett, hogy próbálnánk kutatni az igét és a valódi üzenetet megérteni, ami esetleg nekünk is szól, és nem csak annak, hogy ki milyen egyházba tartozik és hova nem, meg milyen napot ünnepel, akkor lehet, hogy mélyebben megértjük például a szombatünneplés igazi értelmét. És lehet, hogy rádöbbenünk arra, hogy tökéletes szombatünneplő emberek ölték meg Jézust. Ez most csak megint egy zárójeles megjegyzés. Ne akarjunk többet tudni a végről a Bibliánál. Ha megkérdezel néhány Bibliát tanulmányozó embert arról, hogy milyen a Biblia végről alkotott képe, a probléma az, hogy a nézetek és vélemények széles választékával fogsz találkozni. Lásd, 144 ezer, de nem is ilyen bármelyik kérdés. Így is beszélnek, dobogólovak, meg egyéb, mindenféle van. Van választék. Mi a probléma? Sokan előfeltevéssel kutatják a Biblia végről szóló kijelentéseit. Azaz, hogy úgy tűnik, hogy a világ a vége felé közeledünk. Ez igaz, ugye? Úgy tűnik. Második, a Biblia beszél a végről. Ebből a két információval mi rakható össze? Ezért a Biblia mi jelenlegi helyzetünkről beszél. Nem logikus? És nem értjük meg, hogy Pál apostolnak akkoriban olyan értése volt a Bibliából, amit főként Dániel könyvéből értett meg, szabadon idézi Dániel könyvét, amikor megírja a Tesszaloniki levelet, hogy nem jön el az addig, amíg ez és ez meg nem történik. Ugyanennek a gyülekezete meg azt írta korábban, hogy amikor eljön az Úr riadóval, arkaddyal, szózatával, mi, akik élünk, átváltozunk. Tehát nem gondolta arra Pál, hogy még 2000 évvel telik. Tehát valamit érdemes megértenünk, hogy ne legyen belőle nagyobb baj. Az egyik legnagyobb, legrosszabb és legdurvább kinövése ennek az izgatott várakozásnak, ugyanakkor meg a másik fele a közösségnek az meg alszik, közömbös, meg úgy olyan világi módon él, hogy még, tehát akkor a várakozók fel akarják izgatni, vagy fel akarják ébreszteni őket. Hibáztasd és szégyenítsd meg. Ez nagyon jó a saját bűneink leplezésére is, nem? Mondjuk a másik bűne az már egy kicsit enyhíti az én nyomásomat. Hibáztasd és szégyenítsd meg. Az egyház és a világ bűneit okolják a késés miatt. Jó, először vizsgáljuk meg a Bibliából, hogy van szó késésről, vagy nincs. Vizsgáljuk meg, hogy mit mond erről Péter apostol levelében. Vizsgáljuk meg, hogy mit jelent ott a siettetni kifejezés, vagy pedig a vágyakozni kifejezés. Mert nem mindegy, hogy melyiket rakjuk be. Nem elég csak a görög szótár hozzá, hanem meg kell értenünk a szövegkörnyezetet is. De erről most nem szólok, erről már szóltam a múltkor. Az egyház és a világ bűneit okolják a késés miatt. Sokakat megszégyenítenek, hogy felébredjenek. És gondoljátok, valakit megszégyenítenek nyilvánosság előtt, akkor rögtön fel fog ébredni, bűnvallomást gyakorol, és ez nem így működik. elhiszem, hogy jó szándék van mögötte, de valami nagy baj van. A konkoly eltávolítása nem a mi feladatunk. Emlékeztek a példázatra Máté 13. fejezetében? Még nem magyarázza el Jézus, amikor a példázat szerint is a szolgák megkérdezik az Urat, hogy Uram, ha valamely ellenség tette, kihúzzuk. És emlékeztek, mit mond rá az Ura? Ne tegyétek, nehogy a búzát is. És hogy magyarázza el Jézus? Szeretném most hallani tőletek, komolyan szeretném hallani, hogy kik azok, akik összegyűjtik a konkolyt? És mikor? Egész eddig a mikor ellen beszéltem, most én is megkérdezem. Mikor gyűjtik össze, és kik a konkolyt? Angyalok? És az aratáskor. Mi közünk a konkolyhoz? Csak példaként Pál apostol, amikor még nem volt Pál apostol. Nem a Pál meg a Saul a lényeg, mert tudjátok, az egyik az görög név, a másik meg latin, tehát nem ez a lényeg. Ezek egyik héber, bocsánat, a másik meg görög latin. Amikor üldözte a keresztényeket, és én akkor ott lettem volna keresztény, hogy a bocsánatos bűnöm, hogy nekem koszovói szerb őseim vannak, és ezért a vérerem másképp működik, de én biztos, hogy valamit csináltam volna, hogy kitörjem a nyakát, vagy valamit. Nem, hát egy gazember. Tönkre teszi az Isten művét. És akkor ki lett volna a keresztények legnagyobb apostola? Honnan tudjuk, hogy az, akit most konkolynak látunk, nem ő lesz a legnagyobb? Honnan tudjuk? Nem a mi feladatunk a konkoly eltávolítása. A mások bűne elleni prédikálás gyakran eltompítja az ember saját hibái iránti érzékenységet. És főként, mikor ezek a mások bűnei, ezek általában az egyházvezetői, a területek, a döntések, azok a bajok. A bűnös emberi természetnek az a jellemvonása, hogy mások bűneit jobban látja, mint a saját magáét. Jó, akkor van megoldás, mert foglalkozzunk a saját bűneinkkel. Igen ám, csak ha elkezdünk foglalkozni a saját bűneinkkel úgy, hogy jövő héten, sőt, lehet, hogy már délután, vagy bármikor jön vissza Jézus, akkor lehet, hogy összezuhanunk, mert nem vagyunk készen. És mi lesz ebből az állandó feszültségből? Azok, akik folyamatosan saját hiányosságaikon elmélkednek, általában rosszabbakká és nem jobbakká válnak. Meg kell értenünk, el kell fogadnunk, amikor felismertük a hiányosságunkat. Mit kell tenni? Amikor rádöbbenünk arra, hogy nem vagyunk készen, mit kell tenni? És ezt bevallottuk Istennek, leborultunk Jézus előtt. Ő azt mondja, hát fiam, én először megpróbálok, majd utána válaszolok. Fog ilyet mondani? Alig várja, hogy végre felismerjük a bűnt. És amikor felismertük és megbántuk, ne várjuk meg, míg érezzük, hogy most megbocsátott, mert lehet, hogy nem fogjuk érezni. Hanem tudjunk róla, hogy megbocsátott. Szabadon idéztem a Jézus vezető útból egy mondatot. És azok, akik mások bűneit figyelik, könnyen oda juthatnak, hogy saját hibáik kényelmes megtagadásában éljenek. Nagyon veszedelmes lelkület magatartásra hibáztasd és szégyenítsd meg. Nem így lehet és nem így kell emberi lelkeket menteni. Legyenek azok egyháztagjai vagy bárkik. Nem hívő, vagy legalábbis nem erről híres Dale Carnegie, amerikai író, előadó, az önmegvalósítás egyik szószólója, hát homlok egyenest az ő tudományának, a tudománya az ellentmond a Bibliának, mert ugye mi nem az önmegvalósításról, hanem a Krisztusban megvalósulásról beszélünk, de ő, figyeljetek meg, hogy mit mond, hogy ez vajon igaz-e, megáll-e a Biblia mérlegén. Kritizálni, vádaskodni és panaszkodni bármelyik bolond tud, igaz? Ez működik. Együttérzésre és megbocsátásra azonban csak az önfegyelemmel rendelkező nagy jellem képes. Ez megáll a Biblia mérlegén. A másik, Erich Hoffer, amerikai erkölcsi és társadalmi filozófus. Akkor szeretjük fele barátunkat valóban úgy, mint önmagunkat, ha úgy bánunk másokkal, ahogy önmagunkkal. Ő nem idézi a Bibliát, de elmondja Máté 7.12-t, ugye? Ha úgy bánunk magunkkal, ahogy önmagunkkal, ahogy másokkal. Ha magunkat gyűlöljük, akkor a többieket is gyűlölni fogjuk. Tehát nagyon sokszor egy nagyon-nagyon burkolt valami van bennünk, amit Sátán persze nagyon fel tud nagyítani, hogy mi nem vagyunk megelégedve magunkkal, sőt, már-már megutáljuk magunkat, talán amikor csinálunk egy-két baklövést, és szégyeljük, és már nem tudjuk helyrehozni, megbánjuk, de már visszük magunkkal a terhet, meg a következmények jönnek, és egyre kevésbé tudjuk szeretni magunkat, nem fogjuk tudni szeretni az embereket. Nem fogjuk tudni. Akitől kapunk valamit, azt talán. Akkor vagyunk megértőek másokkal, ha önmagunkat is el tudjuk fogadni. Ha magunknak megbocsájtunk, akkor másoknak is meg tudunk bocsátani. És lehet, hogy amikor ez a megbocsáthatatlan lelkület uralkodik rajtunk, akkor tulajdonképpen éppen magunkkal kéne leginkább foglalkozni, és rendbe tenni a dolgokat. És elfogadni az állapotunkat olyannak, amilyennek Krisztus elfogad. Nem akarunk ilyenek maradni, nem a bűn leplezésére mondom ezt, hanem hogy ezt az evangélista írja. Ahogy mondja Pál, hogy ez nem azért, hogy aztán ezzel leplezétek a bűnt. Ne valótlan képet fessünk magunkról, se pozitív, se negatív irányba. És akkor leszünk képesek a megbocsátásra másokkal szemben. Akkor nem történhet meg olyan, hogy évtizedekig nem képesek megbocsátani valamiért keresztények, egy másik kereszténynek, akik ugyanazt a hitet vallják. Hibáztad és szégyenítsd meg, önostorozóból vádoló lesz. Legtöbbször saját magunkkal van bajunk, amikor dől a vád belőlünk, amikor semmi nem jó, amit más csinál. Mi ennek az igazi oka? Az üdv bizonyosság hiánya. Nagyon komolyan fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy van-e üdv bizonyosságunk. Nem lehet anélkül élni. Nem lehet anélkül minőségi, kiegyensúlyozott keresztény életet élni. Üdv bizonyossága van valakinek? Akkor nincs már lelki küzdelme? Ez a kettő nem ugyanaz. Ha valakinek van üdv bizonyossága, annak vannak időnként, nem sokáig, de nagyon jelentősen hatalmas lelki küzdelmeik. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek a test ellen törekedik, és ezek nem fognak kibékülni egymással. De ez nem annyit jelent, hogy én elveszítsem az üdvbizonyosságba vetett hitemet. De ha én úgy gondolkodom, hogy akkor lesz csak üdvbizonyosságom, ha ezt a szintet elértem, akkor az üdvbizonyosság soha nem lesz az enyém. Juhász Gyula, gyönyörű versei vannak. Fantasztikus költő volt Juhász Gyula. Minden vád ellen lehet védekezni, de az önvád ellen nem. A végén sikeres lett az öngyilkossága. Mint annyi más művésznek és költőnek is. Minden vád ellen lehet védekezni, de az önvád ellen nem. Csia Lajos. Lelkész, könyvkiadó, bibliafordító. Nagyon szeretem az Új Szövetségét. Nem olvasmányos, tehát ugye ő a szellem, lélekszót szellemnek fordítja, ennek komoly okai vannak, hogy nem így kellett volna. Ő szinte betű szerint lefordította az Új Szövetséget, tehát a görög nyelvet nagyon jól ismerte, tanult ilyen tudományokat. És Csia Lajos fordításában János első levelében levő ige, az nekünk mindent megmagyaráz, tehát a harmadik fejezet 19.-20. verse. Hogy mit is kezdhetünk az önváddal? Igaza van-e Juhász Gyulának? A Biblia szerint nincs. Mert azt mondja, beszélhetjük rá szívünket arra, hogy ne nyugtalankodjék. Mert ha szívünk félreismerne is bennünket, nagyobb az Isten a szívünknél, és tud mindent. Igaz ez a második fel a mondatnak? Szeretteim, még ha szívünk félreismerne is, azaz megróna bennünket, bizalommal forduljunk az Istenhez, az Isten felé. Ne az érzéseink diktáljanak, ne mások véleménye. Nyerjük el az ige vezetését, nyerjük el a Szentlélek vezetését ezekben a küzdelmeinkben. Egészséges Krisztusvárás, adventistáknak híres az egészségügyi üzenete. Most rátérek erre. Ez most az egészséges percek, sajnos elmaradtak az 5-10 percek, mert hát a járvány miatt bízunk benne, hogy azért majd lesz folytatás ennek. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Én beszélik itt az egészségről, ellenség szeretet? Hát ez aztán végképp nem könnyű. Ha valaki politikus és olvassa őszintén ezt az igét, akkor már eleve bajba lehet, nem? De hát egyáltalán, mi keresztények is, szeressétek ellenségeiteket. Hittestvérünket nem tudjuk szeretni. Hát az ellenséget? Hogyan? De nagyon vigyázzunk. Egyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt ebben a szövegkörnyezetben mondja Jézus. Az ellenség szeretett szövegkörnyezetében. És ennek a Lukács evangéliuma megfelelője, legyetek azért irgalmasok, amiként a ti mennyei atyátok irgalmas. Hogy akarjuk mi hirdetni a második eljövetel evangéliumát egy valamilyen nagyegyház lelkészének, püspökének, vagy bárkinek, hogyha eleve tudjuk, hogy mondjuk egy egészen más oldalon van. És nem szeretjük őt. És nem akarjuk megmenteni. Hogy fogjuk akkor megmenteni? Isten csak azokat szerette, akik majd megtérnek, és mi csinált Jézus Júdással? Hogy bánt Pilátussal? Júdás, Pilátus bizonyíthatóan az ellenségei voltak Jézusnak. Hogy bánt velük? És mi akkor miért bánunk másképp? Hittestvéreinkkel, egészséges Krisztus várás. Új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amit én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezzel a mondattal kezdődik a búcsú beszéde Jézusnak. Mielőtt elmondta volna a legfontosabb információkat a második eljövetével kapcsolatban János 14. fejezetében, a 13. ezzel fejeződik be. Úgy szeressétek, ahogy én szerettelek. Erről ismeri meg mindenki, az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Na mégiscsak sikerül valahogy még kis körben hirdetnünk az evangéliumot, Jézus második eljövetelét. Egyszer csak jön valaki, az is hirdeti, ugyanaz a tanítás, már mondtam, és akkor mit csináljon? Mikor megtudja valaki, hogy ez meg a másik szóba nem állnak egymással. Mi lesz annak az evangéliumnak az erejével? Javítja egészségi állapotunkat a megbocsátásra való készségünk és gyakorlatunk. Javítja. Most jön az orvosi rész. Nincs itt a Kati most, nem tud leellenőrizni. De talán ti is lefogadjátok. Csökkenti a vérnyomást. Vigyázat, nem azt prédikáltam, hogyha valakinek muszáj vérnyomást csökkentőt szedni, akkor bocsásson meg, és nem kell beszedni a gyógyszert. Tehát nem ezt mondtam. De használ a szervezetünknek, használ az idegrendszerünknek. Csökkenti a vérnyomást. Csökkenti a stresszt. Csökkenti az ellenségeskedésre és agresszivitásra való hajlamot. Tudjátok, mi a probléma, amikor én nem akarom megbántani, de jön egy olyan szerencsétlen szituáció, amikor durranok. Nem? És mi van akkor, hogyha ezt a durranást meg tudom előzni azzal, hogy úgy tudok nézni arra, aki nem ért egyet velem, hogy én szívemben teljesen megbocsátok. Ugye ez nem arról van szó, hogy akkor ő neki elmúlik a felelőssége. Gondoltam, hogy erről beszélek, de ezt most én ezt a prédikációt ezt kidobtam. Erről akartam, de ezt kidobtam a részletezését. Utána néztek majd. Nem csak akkor kell megbocsátani, valaki bocsánatot kért, és a többi. Ha szívemben megbocsátottam, ami az ő kötelessége, azt tegye meg. De az az ő dolg. És hagyjam az igazságosan ítélőre. Csökkenti az alkohol és egyéb függőségek kialakulásának kockázatát. Csökkenti a fájdalmat. Fizikai fájdalmat képes csökkenteni, mikor a szívemben megbocsátottam valakinek. Egészségesen tartja a szívet. Segíti a különböző betegségekből való gyógyulást. Lelki egyensúlyt és harmóniát teremt. Érdemes. Érdemes. Vagy ha nem, emlékeztek Zicsi egyik döbbentes képére? Ide akartok jutni? Nem erről szól véletlenül a 24. fejezetben a gonosz szolga, hűséges szolga példázat? Nem erről ír Ellen White, hogy a saját hittestvéreink lesznek a legnagyobb ellenségeik? 1 Péter 2, 22, 23 Veronese gyönyörű festménye mellett. Amikor azt mondja a szöveg előzményben Péter apostol, hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek a ti uraitoknak, és melyik uraknak? Nem csak a jóknak. Nem csak a jóknak. És hozza Krisztus példaként, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Jézus, aki makulátlanul, tökéletesen ártatlan volt, mégis ugyan ebben az emberi természetben, hiába volt Isten a saját érdekében, még erőt sem meríthetett az istenségéből fakadóan. Ő az erőt csak az atyától kaphatta szent lelken keresztül. És ő tudta hagyni az igazságosan ítélőre. Melyikünk az, aki tökéletes, és soha nem követett el bűnt, és soha nem bántott meg senkit? Ehhez képest hogy meg tudunk sértődni? Hogy tud fájni a másiknak a másképp gondolkodása? Hagyni az igazságosan ítélőre. Lukács 23, 34, amikor a legnagyobb fájdalmat okozzák Jézusnak. Ugye volt ilyen orvosi jelentés, tudjátok, hogy ilyen stipes partibulum keresztre feszítették, amikor tömegeket Nem, Jézusékat ácsolt keresztre feszítették, mégpedig szöggel. Ez benn van a Bibliában, hogy átjukasztották kezeimet, lábaimat. Szögelték a fára. Nem lehet szögelni a levegőbe. Annak a keresztfának ott kellett lenni a talajon. Arra valószínűleg nem kíméletesen óvatosan ráhelyezték, hanem rádobták Jézust, amikor már kétszer megostorozták a tarkótól a combig. Rádobták a gyalulatlan gerendára, és rászögezték. És utána kötelekkel az előre megásott gödörbe belezökkentették a keresztet. Most gondoljatok bele. Csak a legnagyobb fájdalmat éli át Jézus, akkor azt mondja, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ehhez a fájdalomhoz, amit ő ártatlanul szenvedett el, értünk, képest. Mi lehet a mi fájdalmunk a testvérünkkel szemben? Vagy akár az ellenségünkkel szemben? Máté 6.12. Elmondjuk a mi atyánkban, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Egy kicsit kisarkítom. Uram, csak annyira bocsáss meg nekem, amennyire én meg tudok bocsátani másnak. Mert ez a szöveg ezt mondja. Nem? Nem lehet másképp érteni. A farizeusoknál volt egy ilyen hagyomány, ha egy ember egy adott napon háromszor ugyanazt a bűnt elköveti ellenem, akkor harmadszor még megbocsáthatok, de negyedszer már nem. Mert akkor már megáltalkodott az illető. Az ő javáért három. Na Péter ezt nagyon megfejelte, mert ráadásul a 7 az a teljesség száma, ugye? És azt mondta, Uram, 7-szer is? Ismétek Jézus válaszát, ugye? És ezután mondja el az adós szolga példázatát Jézus. Tudjátok, 100 dénár az úrnak megtartozott 10 000 talentummal. 100 dénár. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeit. Picit gondoljatok bele, Jézus mindenkit szeret, még Sátánt is. Még Sátánt is. Nem tudja megmenteni, de őt is szereti. Ő érte is vállalta a megváltás tervét. Nincs olyan elvetemült gazember, akit Jézus ne szeretne és ne akarna megmenteni, véglegesen. Meg is tudott jó néhányat. Olvasunk Jobbatonról, olvasunk sok mindenkiről. Mi meg nem tudjuk megtenni. Efézus 4.26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Emlékeztek a 4. fejezet szöveg előzményére? Kérlek azért titeket, én kifogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szerítséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Elszenvedvén egymást szeretetben. Egy test, egy lélek, és a többi, és a többi. És adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, evangélistákul, pásztorokul, a szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Az egyik legjobban szétszakadozott keresztény egyház az adventista. Szigeti Jenő tegnap reggel vagy éjjel meghalt. Az ő dolgozatában olvastam erről, szakadár mozgalmakról írt. Az Amerikai Egyesült Államokban annyi hetednapi adventista él az egyházon kívül, mint ahányan belül. Erről beszél Pál. Erre az egysége jután, hogy lehet ezt meg? Ám haragudjatok, elhiszem, hogy indulatosak vagytok. Még ez se lenne bűn, miért? Nem bűn, ha azonnal megbánom. A nap le ne menjen a haragotokon. Ne őrizzük a haragot, mert úgy nem fog menni a megbocsátás. Bizonságtétel 5. kötet, keresztény egység. Testvérek, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, ugyanazt valljátok mindnyájan, ne szakadjatok pártokra, hanem forjatok össze egy azon elvben, egy azon felfogásban. Az egységben erő, a széthúzásban gyengeség van. Amikor a jelen való igazságban hívők egyetértenek, hatalmasan tudnak majd hatni a környezetükre. Sátán jól tudja ezt, soha nem volt eltökéltebb abban, hogy Isten igazságát az ő népe között előidézett keserűségekkel és szakadásokkal semmisítse meg. Ellenünk van a világ, ellenünk a népszerű egyházak, ellenünk lesz nem sokára az ország törvénye is. Ha volt valaha idő, amikor Isten népének össze kellett fognia, az most jött el. Ítéletre váró férfiakkal és nőkkel állunk szemben. Ha jellemünk bizonyítja az igazság megmentő erejét, akkor világossággal szolgálunk másoknak, élő levelek leszünk, amelyeket ismer és olvas minden ember. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy visszaérés széthúzás szításával helyet adjunk sátánnak. Mi a gyógyszer? Szeressük meg Jézust. Olyan nehéz megszeretni azt, aki az életét adta értem. Olyan nehéz megszeretni azt, akivel tapasztalatom van. Hányszor segített? Milyen türelemmel van hozzá? Hányszor elnézte a baklövéseimet, a hibáimat, és visszatérhettem hozzá? Olyan nehéz megszeretni? Amikor két egymást igazán szerető ember el van választva egymástól, akkor az annyira várt találkozás késése nemhogy csökkenti, hanem inkább növeli és megerősíti az egymás után látási vágyat. Nem az időpont kitűzés, nem a felzaklatás az, ami felébreszt bennünket, hanem a valóságos Jézus iránti szeretetünk és elköteleződésünk. Ez az egyetlen megoldás. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Emlékeztek még Habakuk könyvére? A felfuvalkodott embernek nem igaz a lelke. Ki a felfuvalkodott? Nem feltétlenül valaki gőgös. Hanem aki mindent tud, mindent pontosan tud, csak éppen a lelkülete valahol nem stimmel. Valahol az ő viszonyulása másokhoz, a vele egyet nem értő, vele valami nem stimmel. Nem jó légkör veszi körül. Egy állandóan morgolódó ember mellett szerettek élni. Az elkerüli az ember az ilyesmit, mert kellemetlen. Ebben kell győzni nekünk. Ebben kell győzni nekünk. Aki győz, az végleg győzött. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. A megbocsátás elhatározás kérdése. De a megbocsátás egész lelkülete nem egyezik meg az én emberi természetemmel. Akár alapvetően szelíd vagyok, akár arrogáns. Nem fog megegyezni. Hatalmas küzdelembe kerül, hogy szívemből tudjak megbocsátani. Én szívemből kívánom, mert sokkal jobb lesz mindegyikünknek. Úgy várni Jézust, hogy ezeket a dolgainkat rendezzük el. Úgy várni Jézust, hogy ne a kritika legyen bennünk állandóan. És úgy várni Jézust, hogy tudjuk, hogy bármikor jöhet, de ha később jön, akkor még több emberért munkálkodhatunk addig is. Amen. Megkérlek benneteket, hogy álljatok fel az imádsághoz. Mennyei Atyánk, nagyon hálásan köszönjük, hogy te minden fontos dolgot kijelentettél nekünk a jövővel kapcsolatban, és nagyon hálásak vagyunk neked, mert te egyértelműen értésünkre adtad az igéből, ha mi elfogadunk téged, és átadjuk maradéktalanul életünket a te kezedbe, akkor te már azonnal a te fiaid közé sorolsz bennünket, és az üdvösség várományásai vagyunk. És köszönjük Istenünk, hogy amikor nem tudunk megmaradni ezen az úton, de azonnal látjuk és azonnal tudjuk, hogy kihez kell fordulni, akkor te lépésről lépésre, de igenis ki tudsz csiszolni belőlünk minden olyan fogyatkozást, minden olyan haragot, minden olyan tartós ellenállást, ami még mindig megkeséríteni nem csak a magunk, hanem mások életét is. Köszönjük, hogy nagyon sok helyen az írásoknak felhívott figyelmünket, hogy legyünk megbocsátók, legyünk irgalmas lelkületűek. Tudjuk szeretni egymást, de még az ellenségünket is. Hiszen ha megérzik az emberek, hogy mi tulajdonképpen szeretjük őket, csak a bűneiket nem, akkor sokkal könnyebben tudják elfogadni a keményebb eledelt, a nehezebb gondolatokat is a te jövendüléseidből. És köszönjük Istenünk, hogy nekünk nem kell attól reszketni és azon gyötrődni, hogy mikor jössz el. Mi teljes mértékben bízhatunk abban, hogy te pontosan tudod, hogy mikor jössz. És mi várjuk, hogy gyere. És ha ma nem jöttél, akkor holnap újra várjuk, hogy jöjj vissza, és szabadíts meg bennünket a sok-sok nyomorúságból. Amen. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábatok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.